Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós.
Late Night Show with Mosolygó. Köszöntök mindenkit, ez itt a Kulturális Extázis. Legújabb adás, azt hiszem a 14. adásunkat írjuk. És azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy az 50-es amerikai showmenek mindig ilyen morgó, vakantó dialektussal beszélnek, tényleg ilyen tényleg úgy, mint morzsi kutya, vagy fifi, mit tudom, mi Bihar basznádon, tudjátok, akiknek kurva nagy arca van a kerítés mögött, de ahogy elindul mondjuk az elektromos kapu, és egyre kiebb és kiebb húzódik, úgy hagy alább a harci kedvük, és aztán így elhallgatnak. Én alapvetően az amerikai dialektust részesítem előnyben, hogy angol nyelvről van szó, de ez a hang ettől a falnak tudok menni. Tényleg ez a jerks are lurking in the murk, taking turds with curls and spurs in their furs. Tehát ez. És ennek a tökéletes képviselője az Larry King, és őt egyszer meg is viccelték a Mean Tweets című műsorban, én nem tudom, tudjátok-e, a Jimmy Kimmel szintén Late Night Show-jában van egy ilyen műsor, amiben hát ilyen gonosz, csipkelődő tweeteket olvasnak fel, amiket a sztároknak írtak, és ezt muszáj felolvasnom, mert ez olyan zseniális, amit Larry Kingnek írt az egyik jó akarója. Did you know, if you skin Larry King and iron out his leather, you can make enough coats to give one to every poor child in America. Csodálatos. Ezzel szerettem volna bevezetni itt a Late Night Show-s bejelentkezésemet, ugyanis éppen ebben a pillanatban estem ki a moziból, tehát gyakorlatilag olyan vagyok, mint Riley Reid, amikor előhámozta magát három szerecsen öleléséből, és még nem mosta le a film okozta élményt magáról. Az egyik barátnőm azt mondja, hogy szereti a műsoraimat, de néha vannak szexista megjegyzéseim, amikről próbál nem tudomást venni, valószínűleg ilyenekre gondolt. Na de hagyjuk most az amerikai showbizniszt és az engemért kritikákat, ugyanis a Postmortem című film premierjéről jövök éppen, ami az első magyar horrorfilm, és nem is akármilyen horrorfilm, mert ezt a filmet jelöltük az Oscar-díjra. Most azért beszélek ilyen szótagolva, mert nézem, puskázni akarok, mert ugyanis ez most egy teljes, gyakorlatilag ez egy reakció videó podcast formában, és nem vagyok teljesen tisztában a részletekkel, illetőleg általában megszoktam írni a szövegemet, de most ez tényleg csak egy ilyen impulzív műsor lesz. Bergendi Péter a rendezője, és előjáróban annyit, hogy lehet, hogy lesznek spoilerek abban, amit majd mesélek, de alapvetően szerintem a film az nem a történeten áll vagy bukik, és ez nem feltétlenül jó vagy rossz, egyszerűen így van. Szóval szerintem ettől ne féljetek, hogy én majd le fogom itt lőni az élményt nektek. Szóval Postmortem, a történetet röviden vázolom, és akkor utána beleássuk magunkat a részletekbe. Az első világháború végén járunk, ahol a főszereplőnk Tamás, aki egyébként Thomas, ő egy sváb fiú, akit egyébként a Klem Viktor alakít, akit én őszintén szóval nagyon, nagyon kedvelek, én egy filmben láttam eddig, ami a Viszkis volt, de láttam, hogy azóta felkapták, és a Minta apákban, meg ilyen-olyan ilyen kertévés sorozatokban is játszott. Ott azért nem néztem meg, szóval nem akartam ilyen IKEA életképekben látni őt, szerintem ő annál többet érdemel, meg egyáltalán senkit nem szeretnék ott látni, de mindegy, szóval, hogy itt ő a főhősünk, aki egy halálközeli élményen átesett katona, és ezt kell tudni, hogy az első világháború végén, tehát 1919-ben, csak hogy még jobb legyen a helyzet, a spanyol nátha is kitört. Ez az a spanyol nátha, amivel sokszor párhuzamot szoktak vonni a mai virológusok, meg ilyen vírus történészek, ha vannak ilyenek, a mostani Covid járványa. Csak hát nyilvánvalóan, ugye akkor nem volt internet, nem volt tömegkommunikáció, és a globalizáció is csak nagyon dadogva működött, de a lényeg az, hogy látunk egy harctéri jelenetet, ahol a főhősünk az egy gyakorlatilag halálközeli élmény részeként egy látomás lát, egy lányt vele szemben, ahogy lebeg, és nem is tudom, hívja őt. Majd ugrunk tovább, és egy felvidéki faluba kerülünk, ahol a srác fotózással foglalkozik, de nem akármilyen fotózással, hanem bizony halottakat fotóz, ugyanis volt ez a nagyon, hát utóbb mostani szemben már ilyen cringe-nek tűnő szokás, hogy az emberek a halottaikat mint egy kisminkeltették, most csúnya szóval mondva kipreparáltatták, és lefotózták, vagy önállóan, vagy pedig a magukkal, tehát a saját családjuk, az egykori családjuk társaságában, és ezt végzi ez a fiú, és járja a különböző vásárokat, meg a falvakat, és találkozik egy kislánnyal, a másik főszereplőnkkel, akinek nem fogom most tudni a nevét, de majd mindjárt megmondom, aki elhívja magukhoz, ahol egyébként nagyban tombol a spanyol nátha, és azok a férfiak, akik nem haltak meg a háborúban, azok ugye meghaltak a spanyol náthában, és egyéb lakóit is tizedeli a betegség a falunak. De nem csak ez ugye a probléma, és hát ezt gondolhatjuk, ugye lévén horrorfilmről van szó, hanem bizonyos idegen erők és szellemek és démonok is tépázzák a helyi lakosság idegeit, és hát ezt jön meg vizslatni a barátunk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy le kell számolnunk azzal az előítéltel most már a magyar filmekkel kapcsolatban, ami körülbelül így a 90-es években ivódott a fejünkbe, amikor ilyen miniszter félrelép, Ámbár tanár úr és a Sas Tamás szörnyűségei révén osztályrészünk volt, hogy nem voltak profik a produkciók. Tehát például a látvány az nem volt egyben. És annak ellenére, hogy a magyar operatőrök és a magyar fotósok mindig világhírűek voltak, és tényleg világszínvonalat nyújtottak, a filmek a 90-es években eléggé összeszedetlen, összecsapott benyomást keltettek. Na most ez már nincsen, tehát valószínűleg megtette a hatását az elmúlt 15-20 év etyek Wood, és az itt bérmunkába készült amerikai és egyéb külföldi produkciók, ugyanis annyira profin van összerakva ez a film tényleg, tehát annyira szépen van fényképezve, annyira klappol minden vizuálisan, hogy le a kalappal. Egy felvidéki faluban járunk egyébként a sztori szerint, ami tényleg egy ilyen idilli falu, tehát olyan szép, hogy már túl szép is, tehát ez az ilyen fehérre meszelt, vályog téglából rakott falak, náttető, székelykapu, vagy ilyen székelykapuhoz hasonló fakerítés, kucsmás parasztok, kecske, a háttérben a hósipkás hegycsúcsok, szóval tényleg nagyon szép. És van az egésznek egy ilyen kékes derengés, ilyen opálos derengés a filmnek, ami ugye nyilvánvalóan utó munkában készült színezés eredménye, és nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát ugye tél van, hideg van, fagyos a levegő, fagyosak az emberek, ugye eleve háború után, járvány miatt folyamatos rettegés, és ugye megjelenik egy gyütment a faluban, ami hát mindig ugye feltűnést kelt. És vele együtt meg is indulnak ugye az események. Amit nem tudok kiverni a fejemből, és emiatt bizonyos szempontból előítélettel is ültem le megnézni ezt a filmet, az a letagadhatatlan hasonlósága a Tim Burton Álmos vagy legendája című filmmel, ami hát Tim Burton egyik legjobban sikerült filmje, szerintem. Röviden a 18. század második felében egy New York állambeli puritán faluban történnek gyanús halálesetek, és egy New York-i akkor a tudomány és a ráció jegyében egy nyomozó érkezik a faluba, álmosföldbe, ugye Sleepy Hollow-ba, ez ugye Johnny Depp, és hát ott találkozik ugye a természet felettivel. Az tényleg az a film egy ilyen szétstilizált, elképesztően Tim Burton-i jegyeket mutató, tehát ez a klasszikus, nagyon sötét, nagyon hullafehér arcú karakterek, nagyon gótikus, nagyon jellemző rá ugye ez a klasszikus, magányos, számkivetett hős, ahogy egyébként a többi híres filmjében, ha gondoltok csak az Ólókezű Edwardra, vagy az első két Batman filmre, a Batmanre és a Batman visszatérre, vagy akár a Beetlejuice-ra, vagy ha gondoltok Winona Ryderre, akiből Tim Burton csinált világsztárt akkor, és ugye nem véletlenül lett a 90-es évek It Girl-je azzal a kis sápat arcával, a Bob frizurájával és a hasig felhúzott 303-as Lewis Farmerével. Szóval, hogy nagyon-nagyon hasonlít ez a film az álmosföld legendájára, az alapsetting is, a főhős is, a főhős mellé csapódó ilyen kis, hogy mondjam, fegyverhordóként működő kislány is, szóval a titkolózó helyiek, szóval gyakorlatilag egy copyright, amivel alapvetően nem lenne probléma, csak én azt gondolom, hogy a magyar film és a magyar filmes kultúra van olyan erős, hogy egy meglévő zsánert, ami nyilvánvalóan nem a miénk, az ugye horror, azt fel tudna tölteni saját tartalommal, vagy saját ötletekkel. Persze be lehet bizonyítani, hogy mi tudunk ugyan olyan jó álmosvölgyet csinálni, mint Tim Burton, persze, csak én azt gondolom, hogy a saját utunkon kéne járni, és azokat a hozzánk jobban szóló húrokat megpendíteni. De egyébként remekül működik ez az alapállás, és nem is üt el a magyar környezettől, mert teljesen hihető az a falusi hiedelmek és babonák világában élő közegben, mint az akkori magyar falu volt, egy ilyen helyzet, egy ilyen szituáció. És akkor ugye a másik nagy kérdés, hogy és hát hogy milyenek az ijesztő jelenetek, ugye a horror jelenetek. Hát azt kell mondanom, hogy ahhoz képest kevés jumpscare jelenet van, amire gondoltam, tehát ezek a jelenetek, amikor hirtelen nagyon megijedünk, és egészen jól működik a feszültség fenntartása, viszont meglepő, hogy mintha a készítők nem tudták volna teljesen eldönteni, hogy akkor most ez egy horrorfilm lesz-e, vagy egy ilyen pszichodráma, vagy egy ilyen kalandfilm, és természetfeletti thriller. Szóval valahogy ez nem volt teljesen tiszta, mert horrorfilmnek szerintem gyenge, mármint hogy nem elég ijesztő. Pszichológiai, tehát ilyen thriller-szerű drámának, meg hát nem tudom, vékonyka. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy valahol a két világ között reked műfajilag a film, de azt gondolom, hogy az mindenképpen egy nagyon jó hír, hogy már tényleg nem a technikai tudáson, vagy a film effektíve, mint médiumnak az összerakásán, és bukik el a dolog, vagy ott vannak a hibák, hanem sokkal inkább olyan dolgokon, ami nem pénz, nem szakember kérdése, illetve hát szakember kérdése, ha azt nézzük, hogy például alul van írva a film, fogalmazunk így. Tehát sokszor a kitartott feszültség, ami folyamatosan ugye arra szolgálna, hogy tovább lökjön minket, és kíváncsiak legyünk, hogy mi lapul, milyen fenevad a következő sarkon, vagy a következő búbos kemence mögött. Ez az, ami néha nincs meg, és leül a film, és nem igazán tudjuk, hogy akkor hová tart a hősünk, mintha maga se tudná, hogy akkor most maradjon, visszamenjen, mert hát ő akkor idejött fényképezni, de hát ő akár már mehetne is, ha ezzel megvolt, de akkor aztán visszamegy, mert a kislány kedvéért visszamegy, és akkor azt nem lehet pontosan tudni, hogy azért megy vissza a faluba, mert ez a kislány, ez kísértetiesen hasonlít arra a kislányra, akit látott a harcmezőn maga felett lebegni, vagy azért, mert egyszerűen ilyen, nem is tudom, amatőr nyomozó kedvében van, és akkor ő most ezt a falut meg fogja menteni. Apropó lebegés, nagyon sokat használt eszköz, vagy ilyen effekt, az, amikor láthatatlan kezek megragadják az embereket, és nekivágják a falnak, vagy felemelik a levegőbe. Na most, hát ezzel nagyon vigyázni kell, ugye ezt patika mérlegen kell kimérni, mert pillanatok alatt röhelyessé tud válni, és valamikor jól működik, van, amikor viszont egészen döbbenetes és vicces jelenetek sülnek ki belőle. Van egy karakter, akit a kifelé menő tömegben sokszor hallottam emlegetni, egy ilyen kis angyali tekintetű, kékszemű, szopott gombócfejű szőke kisfiú, Lacika, akit az anyukája nagyon félt a démonoktól, ezért a fejére zsákot húz, hogy ne ronthassák meg. Na most Lacikát ugye hát a mindenfajta zsákolás ellenére ugye elragadják a démonok, és elkezd csúszkálni a földön, de úgy, hogy senki nem tudja megfogni. Tehát gyakorlatilag, mint egy szabályos curling mérkőzésen, a curling golyó úgy csúszkál jobbra-balra, kibaszottul vicces, ott felnevettünk a barátnőmmel, amikor láttuk. Szóval Lacika az egy maradandó élmény lesz, de a kislány is, az Anna, ugye, aki a főhősnek a sidekickje, ő is folyamatosan csúszkál a földön. Nagyon vigyázni kell ezekkel az effektekkel, mert tényleg úgy jár az ember, mint az ilyen, nem is tudom, TikTokon, meg az ilyen YouTube shortsban lehet mostanában látni a Giovanni Giorgio mémeket, ez a, nem tudom, láttátok-e, írjátok be, mert megéri ez a My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. És akkor beindul a Daft Punknak ez a zenéje, és valami egészen mindfuck dolog történik. Például van egy olyan jelenet, amikor egy gólt lövő focistának a gól örömét így végtelenítik, tehát ő leveti magát ugye a fűbe, a térdén csúszik, majd így kicsúszik a stadionból. Na, ugyanezt kell elképzelni Lacikáról is, hogy gyakorlatilag megállíthatatlanul csúszkál, mint egy ilyen emberi dodgem, egy humán dodgem a faluban. Hát, az vicces. Viszont a maszkok, azok kurva jók, tehát tényleg minőségi munkát végeztek a maszkmesterek, és viszonylag kevés CGI van a filmben, ez látszik is, és ez nagyon jó dolog, szóval szerintem az agyat még mindig nem tudjuk átverni teljesen, tehát még hiába már nagyon kifinomult a digitális technológia, de még mindig van egy kis uncanny valley a dologban, és emiatt ugye az, amikor az agyunk nem idegennek érzékel, és valótlannak érzékeli az adott számítógépes trükköt, és ezért gondolom azt, hogy sokkal hasznosabb és sokkal célravezetőbb, ha valódi maszkokat csinálnak egy filmhez, valódi díszleteket, valódi jelmezeket, és itt ez történt, és nagyon-nagyon jól néz ki. Apropó jelmezek is így a beltér, gyönyörűek a parasztházak belülről, tehát tényleg ilyen, nem is tudom, mintaszerűen berendezett ilyen tiszta szobák, búbos kemencék, keresztek a falon, nagyon-nagyon szép és hangulatos. Illetve a barátnőm megjegyezte, és ebben igaza van, hogy ugye különböző jelek és hangok és egyebek utalnak a kísértett ház mi voltára a helynek, ahol megszáll a főhősünk, és egyébként más helyeken is. Viszont ami nagyon magától értetődő lett volna, ha mit tudom én, vért kezdenek el könnyezni a szűzmáriák, a képek, vagy a falakon, vagy ugye a hullák, de itt nem ez van, hanem itt víz folyik a falakból, és ugye könnyeznek a holtak, szóval ez egy nagyon, nagyon stílusos megoldás, bár én folyamatosan azt éreztem, mint hogyha a falu közösség folyamatos csőtöréssel küzdene, de ez csak az én hülyeségem, szóval nem kell rám hallgatni. Tényleg egyébként nagyon jól volt összerakva a látvány. Ugye hát egy horrorfilmben nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen a hangdizájn, ugye? Tehát, hogy milyenek a hanghatások, milyenek a zörejek, és milyen maga a zene. És azt kell mondjam, hogy jelesre vizsgázott ebből a szempontból is a film, mert tényleg nagyon-nagyon hatásosak azok a puffanások, kaffogások, riasztó sikolyok, és tudjátok, mikor itt cincálja a hegedűs a háztetőn a hegedűjét, na szóval az ember tényleg a frász kerülgeti, de igazából most vagy én vagyok már mint a Junkies számba, hogy belül én már rég meghaltam, csak a maszkom él. Tehát, hogy belül én már lehet meghaltam, de hogy így nem sikerült egy-két helyzetet vagy jelenetet leszámítva rám ijesztenie a filmnek. De nyilván ez azért is van, mert nagyon, hogy mondjam, szigorúan, és vagy nagyon, hogy mondjam, águs szemekkel figyeltem a filmet, mert mégiscsak egy magyar filmre van szó, és én egyébként nagyon szurkolok a magyar filmeknek, utálom azokat, láttam egy-két ilyen komment előtt, volt ugye a premier előtti vetítésen, gondolom, egy-két néző, aki aztán a por.hu komment szekciójában megosztotta a véleményét, és vannak ezek az ilyen magyar filmgyűlölők, tehát nagyon-nagyon szort volt egyébként a vélemény, mert voltak olyanok, akik azt mondják, hogy fosadék, szar, nevetséges, és voltak olyanok, akik nagyon dicsérték, és azt mondták, hogy klassz volt, meg össze volt rakva. Én azt gondolom egyébként, hogy a film tisztességesen meg volt csinálva dramaturgiailag és a forgatókönyv terén, bár azért mondom, motivációs, tempóbeli, illetőleg a dramaturgia néhai ellaposodás miatt azért nem adnék rá ötöst. Viszont a látvány az mindenképpen magáért beszél, és tényleg az egésznek a technikai megvalósítása. Illetve hát a színészek is rendben voltak, hát nagyon sokan fogják felkapni a fejüket és örülni, hogy Endre Bá, ugye Anger Zsolt visszatér, mint Kucsmás paraszt, és a többiek is egyébként jól szerepeltek. Nagyon féltem például Hámori Gabitól, hogy majd nagyon semmibe révedő, érzéki ilyen hattyú lesz, de igazából nagyon jól állt neki ez a szerep. Tehát tényleg egy ilyen úriháznál szolgáló cselédet játszott, illetőleg egy ex cselédet, amikor elmeséli az élményeit a kísértetekről, és nagyon-nagyon meggyőző volt. Szóval le a kalappal, tényleg nem gondoltam volna, hogy ez a szerep neki jól áll, de nagyon jól hozta magát, illetve van ez a színésznő, akit majd mindjárt megnézek, egy szőke csaj, és a Nagyfüzetben játszotta a csábító nagynénit, mindjárt mondom a nevét, ő is remek volt, ő egy megözvegyült asszonyt játszott, aki hát szintén nehézségekkel kell, hogy megküzdjön. Nyúlszáj, Tótorsolya, igen, ő volt. Szóval összességében szerintem ez egy olyan film, amivel mindenképpen megéri egy próbát tenni. A magyar film kedvelői és támogatói számára meg aztán pláne. És ha tényleg nem zavarnak ezek a plágiumvádak és egyéb dolgok, akkor mindenképpen egy kellemes szórakozás. Mondom, nem feltétlenül kell bele szuszakolni az embernek ezt egy zsánerbe. Tehát ez, hogy a magyar horrorfilm, hát ez inkább ilyen indexes szalagcím, vagy telexes már, de összességében egy nagyon hangulatos filmre sikeredett, tényleg attól függetlenül, hogy magyar, vagy bármilyen, tehát tényleg megállja a helyét. Egyébként a Velencei Filmfesztiválon több velencei, a Torontói Filmfesztiválon nagyon sok díjat is nyert, szóval bravo. A kis csaj, ugye a sidekick az Hajsz Fruzsina, igen, és egyébként Shell Judit is játszik benne, mint Marcsa, aki a szállás adója a Klen Viktornak, ugye, a Tamásnak. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen oké ez a film, most nyilván nem fogja megváltani a világot olyan szempontból, hogy ugye hát ilyen filmből van a világon, és főleg Amerikában sok, és azok közül azért több jobb is, mint ez a film, de azt gondolom, hogy ez egy érdekes ilyen kalandozás egy új zsáner világába, ami eddig a magyar film palettának nem volt a része, szóval ezért mindenképpen megéri megnézni is, mert ilyet még nem láthattunk, és megértem megcsinálni is. Azt kell mondjam, hogy a Bergendi Péter, ugye a film rendezője, az egyáltalán nem vallott kudarcot, sőt, egy, nem is tudom, hogy most ha pontoznom kéne, akkor egy ilyen 5-ből 3 és felet adnék neki, jobb esetben 4-et, szóval teljesen korrekt film. Amit nem tartok jó iránynak, az az, hogy még mindig valamiért szolgáljan másoljuk az amerikai siker recepteket, amit egyik oldalról értek, másik oldalról így sose fogjunk visszatalálni azokhoz a gyökerekhez, ami a miénk. Most lesz egy karácsonyi film, és sőt, két karácsonyi film is lesz, de van egy ilyen Alíz Csodaországban típusú gyermek játékfilm, amiben a gonosz mostohát majd Pálmai Anna játsza, az édes mostohát pedig úristen, hogy hívják azt a vigyorgó csajt, az Istenes Bence feleségét most már, nem fog eszembe, Csobot Adél. Szóval, hogy így az is nagyon korrektül van megcsinálva, úgy látszik így a trailer alapján, szóval így nagyon fullos, csak így minek? Tehát, hogy miért nem tudunk magunkról mesélni, magunk szemszögéből elmondani egy történetet, mert hát az a baj, hogy tudjátok, a mi történeteinket csak mi mesélhetjük el, részben azért, mert mi ismerjük őket, részben azért, mert senki más nem kíváncsi rájuk, vagy senki más nincs motiválva arra, hogy ezeket a filmeket megcsinálja. Szóval ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, kedves magyar filmesek. Hát körülbelül azt gondolom, hogy így elsőre egy frissen ennyit tudok mondani nektek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Jövő hét pénteken is találkozunk. Jó éjszakát, ciao, sziasztok!